Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet Isten igéjét, amelyet erre a vasárnapra választottam, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak az Efezus beliekhez írott levelének 6. fejezetében, a 10. verstől a következőképpen. Így szól hozzánk az Úr igéje. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Amen. Szeretett testvérek, drága gyülekezet! Az ige, amelyet választottam a mai Isten tiszteleti alkalomra, az Isten fegyverzetének a felöltéséről szól, és Pál apostol egy katona embernek a képét állítja elénk. Ki az közülünk, aki ne hallotta volna az elmúlt napok eseményeit, amelyek a szomszéd országban zajlanak, és az egész világot megrázta és megrázza, és felnyitja ez a szemünket arra, hogy amelyet sok-sok ember gondolt és vélt, hogy itt ebben a civilizált Európában ugyan nem lehet újra háború, az mégiscsak megtörtént, és itt van, pár száz kilométerre tőlünk. A világban az országok, a különböző birodalmak mindig is fegyverkeztek. A múltban is, a jelenben is, és bizony így van ez, és így lesz ez, addig, amíg világ a világ. Mert így gondolja magát egy ország biztonságban, hogyha fegyverkezik, hogyha tudja védeni a határait, és hogyha elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy egy másik országot megtámadjon, és megvannak erre az általa általa indokoltnak vélt okok, akkor ezt meg is teszi. Vannak persze harcászati szempontból nagy hatalmak, és vannak országok, akik gyengék, kicsik, eltörpülnek a nagyhatalmak mellett. Persze a világ történelme egy nagyon komplex, összetett érdekek sokasságának hálójában zajló esemény. És én most a világ fegyverkezéséről, háborúiról nem szeretnék túl sokat beszélni. Ezt megtehetjük egymás között, megteszik az iskolában, a történelem órákon. Kinyithatunk sok-sok szakirodalmat. Jól tudjuk, hála Istennek, hadd mondjam azt, csak filmeken keresztül, meg képernyőkön keresztül, hogy mit jelent a háború. Talán a legidősebbeink azok, akik gyermekként még átélték a második világháborút. Ha arra gondolok, az én édesapám akkor született, amikor vége lett, és már ő sem fiatal ember. És lehet, hogy mi is átéljük. Nem tudjuk. Csak bízunk, csak reménykedünk, és azt tudjuk tenni, amit énekeltünk, imádkozni és buzgón könyörögni. Hogy még ne legyen itt az az utolsó idő, amiről Jézus beszél, hanem még hosszabbítson, még legyen kegyelmi idő, amikor békesség van, amikor hirdethetjük az igét úgy, ahogy most itt hirdettetik, szabadon, mindenfajta félelem nélkül. És eljöhetünk félelem nélkül a templomainkba, és hazamehetünk félelem nélkül az otthonainkba. De bizony ez nem mindig van így, és nem mindig lesz így, és nagyon-nagyon törékeny és sebzékeny dolog a béke, ami a világban van. Ebben az igehirdetésben én inkább arra szeretnék fókuszálni, hogy mit mond Isten igéje nekünk az Isten fegyverzetéről. Mert hogy felolvastam az igét, testvérek, és az Isten fegyverzetéről beszélt nekünk ez az ige. És ezt egyértelműen látjuk és tudjuk, hogy ez valami egészen más fegyver, mint amit a világ vezetői vélnek fegyverkezésnek. Ugyanakkor, mielőtt erre rátérek, fontosnak tartom azt elmondani, hogy a Biblia az mindig nagyon kendőzetlenül beszél az Isten népének életében bekövetkezett háborúkról és harcokról. Egyszer valaki azt mondta nekem, egy édesanya, elkezdtem olvasni a gyermekeimnek az ószövetségi történeteket gyermekbibliából, és megrémültem tőle. Hát ez tele van csatákkal, tele van véres történetekkel. Hát mondtam, igen, az ószövetség történetében sok-sok háború zajlott. Ami a valóságot írta le. Csak párat hadd említsek ezek közül az ószövetségben említett harcok közül, csak párat, és azt gondolom, azokat emeltem ki, és emelem ki, amelyek talán a legismertebbek. Ugye, amikor Józsué 6-ban azt olvassuk, hogy Józsué beveszi Kánaán földjét, az ígéret földjét, akkor ő azt szerint jár el abban a harcban és abban a küzdelemben, ahogyan azt neki Isten elrendeli. Harcol Józsué, érdekes dolog ez, Isten elrendeli neki, hogy hogyan harcoljon. Ha Józsué 6-ban olvassuk, nem mondom el a történetet, aki ismeri, az ismeri. Nem tesz mást Józsué, csak azt, amit neki Isten elrendelt. Azt is tegyem azért hozzá, lehet valakinek megfogalmazódik rögtön a fejében, hogy Isten elrendel háborút. Isten megengedi a háborút. Isten minden népet szeret, ugye ez Izrael népe, akit Józsué vezet, és már sok-sok évvel korábban meg volt nekik ígérve, hogy övéké lesz Kánaán földje. És ha Józsué történetére gondolunk, Jerikó bevételére, van ott egy pogányasszony, aki megmenekül a családjával együtt. Van ott egy pogány asszony, aki megmenekül családjával együtt, és amikor Jerikó falai leomlanak, azaz egy bástya nem omlik le. Miért? mert irgalmas és kegyelmes az Úr. És a pogány népekből is, aki kedves ő előtt, azt ő megvédi és megtartja és megőrzi. De amikor már olyan nagy az istentelenség, akkor Isten azt mondja, mint Noé idejében, megbántam, hogy embert alkottam. Noé idejében ugye ott is az igaz megmenekül, aki az Úrhoz ragaszkodik, aki az Úrban van, Noé és az ő családja. Szóval vegyük testvérek észre azt, hogy irgalmas, kegyelmes és hosszú tűrő a mi Urunk és a mi Istenünk, és aki hozzá menekül, az jó helyen van. Aki mögé áll be katonának, az jó helyen van. Az védve van. Legyen akármilyen népből való. Aztán 2 Mózes 17, 8-15-ben olvassuk azt, amikor Izrael népe harcol Amálék ellen, mert amálékiek megtámadták őket Refidimben. És ebben a történetben van az, amikor Mózes fölmegy Áronnal és Húrral a hegyre imádkozni. A hadsereg ugye lent harcol a völgyben az amálékiakkal. És azt olvassuk ebben a történetben, hogy amikor Mózes felemelt kézzel imádkozott, nem összetett kézzel, hát az imádságnak is sok formája van, most mondjam így, ugyanolyan az ilyen imádság, mint az ilyen imádság, csak mi ehhez vagyunk szokva. Akkor, amikor Mózes imádkozik, akkor győzelemre állnak az izraeliták. Amikor Mózes nem imádkozik, akkor pedig az amálékiak kerekednek felül. És azt olvassuk, hogy Mózes elfáradt, de ott van mellette Áron és Húr, leültetik egy kőre, és jobbról és balról tartják a kezét végig a harc alatt. És Mózes végig így, most így mondom, még segítség által is, de imádkozik. És megadja nekik az Úr, hogy Izrael győzön az amálékiak felett. És akkor még egy háborút hadd említsek az Ószövetség történetéből, de egyébként sokat lehetne. A Bírák könyvének 6. fejezetében olvashatjuk Gedeon által vezetett harcot a midjaniták ellen. És jól ismerjük ezt a történetet is, tanítjuk többször is az általános iskolában is már a gyermekeknek. Elénk kerül ez a történet, ami gyakorlatilag arról szól, hogy Izraelnek is van egy nagy serege a midjaniták ellen, de az Úr lecsökkenti ezt a sereget 300 főre. 300 főre. És meg is mondja, hogy miért teszi ezt, ezt mondja Gedeonnak. Tehát Isten vezeti Gedeont, hogy mit kell tennie a harcban. És Gedeon úgy tesz, ahogy azt neki Isten mondja. Meggyőződésem, ha nem úgy tett volna Gedeon, ahogy neki Isten mondja, akkor nem nyertek volna. Ha ő a 10 000 katonájával megy midjaniták ellen, és nem azt teszi, amit az Úr parancsol neki, akkor nem nyertek volna. Miért nyernek? Azért, mert ő az Úr szavát meghallja. Katonai vezetőként is meghallja, és megteszi azt, amit így mondom, emberileg mi biztos, hogy soha egyetlen egy katonai vezető nem tenne meg, hogy egy nagy sereggel szembe megy egy 300 fővel. Azért, mert az Úr azt mondta. Ez nem olyan gondolkodásmód, mint amit egy igazi katona a harcban eltervez. De Gedeon megteszi, mert az Úr ezt mondja neki, és bizony ellenségeiket legyőzik. Kedves testvérek, tessék kinyitni a Bibliát, elolvasni Bírák könyvének. Mózes első 5 könyve, Józsui Bírák, ott van még az elején, utána jön Rút. Mert sokan gyerekeknél is ezért tartom fontosnak, hogy lapozgassuk a Bibliát, forgassuk, hiszen olyan sok könyv van benne, 66, hát van, aki megrémült tőle, hogy azt se tudom, hogy hol keressem. Bírák könyvének 6. fejezete. Tessék megjegyezni, elolvasni ezt a harcot. És azt is olvassuk, hogy Gedeon, amikor harcba indul, előtte leborul imádkozni. Szóval nem mindegy, hogy hogyan indulunk el egy harcba, és fogalmam nincs, hogy hogyan indult el ez a harc, bár azt azért tudjuk, hogy ez a konfliktus azért régóta a levegőben volt. És azt is le kell, hogy szögezzem, hogy a háború az nem kedves Isten előtt, és nem az ő akarata, de megengedi, mert ez a világ bűnös, és Istentől távol él. Megengedi, és ahogy az igében olvastam, hogy olvastam? Olvasom újból. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Hát meg kellene tudni állni az ördög mesterkedéseivel szemben. Hát olyan borzalmas dolog, amikor az Isten igéje egyértelműen beszél a sátánnak a hatalmáról és munkájáról, és arról, hogy mesterkedik, és tüzes nyilait lövi az emberek felé, és eltalál bennünket, és becserkész bennünket. És miért? Mert nem veszi komolyan a templomba ülő emberek sokasága sem, hogy ő egy valóságos veszedelem, és mindig is az ember vesztét és halálát akarta. Embergyilkos volt kezdettől fogva. Vagy altat bennünket, vagy azt hiteti el magáról, hogy ő nincs is, egyszerűen nem vesszük komolyan az Isten igét és az Isten szavát. Ha komolyan vennénk, akkor az az életünket nagyban megváltoztatná. Mert tisztában lennénk azzal, hogy mennyire is ki vagyunk téve ebben a világban az ördög minden mesterkedésének. És az ő mesterkedésével szemben ne gondoljuk azt, hogy mi egyedül képesek vagyunk megállni. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy Isten a saját népének életében is, Izrael népének életében is megengedte az ítéletet, megengedte azt, amikor a babiloniak igázták le őket, megengedte őket, amikor a nagy asszír birodalom igázta le őket, és évtizedekre fogságba kerültek. Évtizedekre. Miért? Sok-sok igét olvashatunk erről az Ószövetségben. Egyet hadd olvassak fel Jeremiás próféta könyvének 5. fejezetéből, a 18. verstől a 29. versig. Ennek a szakasznak az a címe, hogy a fogság oka, és a másik cím, engedetlen nép és kabzsi vezetők. Tehát ezt a saját népéről mondja, ugye, az Úr. Ha pedig azt kérdezik, miért tette velük mindezt Istenünk, az Úr, akkor így felelj nekik. Mármint az Úr mondja ezt, ugye, Jeremiásnak. Ahogyan elhagytatok engem, és idegen isteneknek szolgáltatok a saját országotokban, ugyanúgy fogtok idegeneknek szolgálni egy olyan országban, amely nem a tietek. Mondjátok meg Jákob házának, és hirdessétek Júdában. Halljátok csak, oktalan és esztelen nép, amelynek van szeme, de nem lát, van füle, de nem hal. Nem féltek engem, így szól az Úr. Nem remegtek tőlem? Hiszen én szabtam határt homokból a tengernek örökké tartó gátként, melyet nem léphet át. Ostromolja ugyan, de nem bír vele. Hullámai zúgnak, de nem lépik át. De ennek a népnek engedetlen és konok a szíve, és állandóan lázadozik. Eszükbe sem jut, hogy féljék Istenüket, az Urat, aki az őszi és a tavaszi esőt megadja a maga idejében, és biztosítja az aratásra rendelt heteket. Bűneitek miatt elmaradnak ezek, vétkeitek miatt elestek e javaktól. Mert bűnösök vannak népem soraiban, orvul leselkednek, mint a madarászok, csapdát állítanak, hogy embereket fogjanak. Ahogy a kalitka tele van madárral, úgy van tele házuk alattomossággal. Így lettek hatalmasok és gazdagok. Meghíztak, kövérek, gonosz beszédükben nem ismernek határt. Nem hoznak ítéletet az árvák ügyében, hogy boldogulhatnának, a szegények igazát nem védik meg. Ne kérjem számon ezeket, így szól az Úr, és ne álljak bosszút az ilyen népen. De jó lenne minél jobban ismerni az Isten igéjét. És nem csak ismerni, komolyan venni. Komolyan venni. És utána ahhoz szabni a mi életünket. Ebben az új szövetségben, új szövetségi részben Pál apostol ebben az efezusi levélben arról ír, hogy mi a hívő embernek a fegyverzete. Ez a fegyverzet egészen más, mint a világ fegyverkezése. Arról szól, hogy az ember egész lényében legyen istené, és legyen megszentelt. Aki így él, és ezeket a fegyvereket ölti magára, azt lehet, hogy a világ bolondnak fogja nézni, de aki az Isten szavát komolyan veszi, az megtapasztalja életében, hogy támasza, oltalma, védelmezője a nyomorúságban Isten. Ahogy megtapasztalta ezt, Jerikó bevételénél ez a parázna nő, ez a pogány népből való parázna nő. Mert az ő életét és az ő családjának életét megtartotta az Úr. Ő felismeri, hogy nektek adta az Úr ezt a várost, és a ti istenetek az igazi Isten. És mindenki rólatok beszél. Vagy eszünkbe juthatnak háborús filmek. Nagyon szeretem a Fegyvertelen katona című film igaz történetét, mert megmutatja azt, hogy mennyire komolyan tudta venni egy ember egy háborús helyzetben azt, hogy ő igen a hazáját is szolgálni akarja, nem akarja magát kivonni a háború gyötrelmei alól, terhei alól, ugyanakkor az első az életében az Isten. És tudjuk nagyon jól, akik ismerik a történetet, hogy hány emberi életet mentett meg. És azt is tudjuk, hogy mennyit kellett neki ezért tűrni, szenvedni. De Isten a nyomorúságban, a sok-sok támadásban, ami őt érte, mert bizony érte, ugye nem is akarták engedni harcolni, meg mindennel megfenyegették, meg tegye le, meg... De ő azt mondta, hogy neki itt a helye. Ő úgy harcol, hogy fegyvert nem vesz magához. És úgy harcolt. De a Biblia ott volt nála. A Szentírás ott volt nála. Az Isten fegyvere ott volt nála. Olyan kevés ilyen ember van, szeretett testvérek. Milyen fegyvereket sorol nekünk Pál apostol? Azt mondja, hogy övezzétek fel a ti derekatokat. Ugye egy katona képét állítja elénk, az akkori korban egy katonának övvel volt felkötve a ruhája, fontos volt az öv. Azt mondja, igazság szeretettel. Övezzétek fel a ti derekatokat igazság szeretettel. Ugye a katonának az a feladata, hogy harcban álljon. Azért állítja elénk Pál apostol egy katonának a képét, mert azt akarja velünk közölni, hogyha te hívő ember vagy, vedd komolyan, hogy te is harcban állsz. Lelki harcban, az Isten katonájaként, az Isten oldalán, kivel szemben? Az ördöggel szemben, és az ördög mesterkedéseivel szemben. És azt mondja, hogy ahhoz, hogy mi valóban az Úr katonái legyünk, ahhoz nekünk fel kell lenni fegyverezve. Cseri Kálmán olyan jól kifejezi, hogy hát olyanok a hívő emberek is, mintha pizsamába szaladgálnának. Nem fegyverzetben, nem az Isten fegyverzetében, hanem pizsamába szaladgálnak. Azt mondja, hát, ha te hívőként pizsamába szaladgálsz, és jön az ördögnek a tüzes nyila feléd, el fogsz esni. Hívő emberként is. Hát akkor hogyan tudnál megállni? És akkor mondja, hogy mit kell magunkra ölteni. Igazság szeretetet. Ez azt jelenti, hogy mindig, mindenkor az igazság mellett kell kiállni a hazugsággal szemben, és azt is jelenti, hogy ismerjük fel, hogy ki mond igazat, és ismerjük fel, hogy ki maga az igazság. Jézus önmagáról mondja azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Jézust magát kell nekünk megismerni. Az igazságot ebben az életben, aki elhozta a világosságot és elhozta az igazságot. Mert mi az igazság? Hogy mi mindannyian bűnösök vagyunk, és mindannyian elveszettek, és megigazulásra van szükségünk. A megigazulás az pedig a páncél, ami védi a testet. Érdekes, amelyeket felsorol Pál apostol, mint katonai felszerelést, ezek a többsége mind védelmezésünkre van. Már is mondom, védekező fegyverek. A sisak, a páncél, a saru a lábon és a pajzs. Védekező fegyverek. Védésünkre vannak, hogy bennünket védjen. Egyetlen egy támadó fegyvert említ, ez pedig a kard. De most először erről a négyről, amelyek védenek bennünket. Véd bennünket a megigazulás páncélja. A megigazulás páncélja, kedves testvérek. Ez azt jelenti, megigazulni azt jelenti, hogy felismerem azt, hogy Jézus nélkül elveszett és bűnös vagyok, és nincs nekem semmi menekülésem. A megigazulás azt jelenti, hogy Krisztus mögé beállok, és Krisztusért engem az Atya igaznak fogad el. Nem azért, mert én annyira jó vagyok, rendes ember, rendes gyerek, rendes anyuka, rendes apuka, lehetne tovább sorolni, dolgozó hazafi. Nem azért, hát ismerjük csak fel, és ismerjük csak be, hogy mennyi bűn tud meghúzódni a szívünk mélyén. Meg az életünkben. És a megigazulás az azt jelenti, hogy eljött az Isten fia ebbe a világba, hogy igazzá tegyen téged meg engem. És beállj mögé. És az Atya igaznak fogad téged el. És hogyha te ott Krisztus mögött állsz, akkor jó helyen vagy a harcban. Az ördög mesterkedéseivel szemben. Ő vezet el bennünket az igazság ismeretére egyedül, a mi Urunk Jézus Krisztus. Aztán azt mondja, hogy húzzatok sarutati lábatokra, és ez a békesség evangéliumának a hirdetését jelenti. A saru is egy fontos felszerelés volt Jézus korában, hiszen akinek nem volt saruja, és mezít láb ment a harcban, annak égette a talpát, a homok, a felforrósodott homok. És egyébként ez azt is jelenti, hogy mi a harcban, nem olyan harcban, ami a világban zajlik, hanem Krisztus katonájaként előre kell, hogy menjünk, nem hátat fordítunk. Mert ezek a védő felszerelések bennünket így védenek. A hátunkon nincs semmi, a hátunkat nem védi semmi. Ha a hívő ember megfutamodik, így mondom, hitében, bizalmában, Istenbe vetett erejében, hogy én már akkor nem bízok Istenben, meg elhagyott engem az Isten, meg nem segít engem az Isten, meg én annyit imádkozok, de nem hallgat meg engem az Isten, Nem testvérek, ezt tudni kell. Aki a Krisztusban van, az az övé. A hitben szilárdan álljatok meg. Nem hiába kezdi így ezt a részt, hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Mert nekünk mindig újból és újból szükségünk van megerősödésre. Mert elgyengülünk a mi hitünkben. Miért gyengülünk el a mi hitünkben? Hát azért, mert nem jó az állóképességünk lelki értelemben. A harcban is ahhoz, hogy valakinek állóképessége legyen, vagy egy olimpiai bajnoknak is ahhoz, hogy ő jó meg tudja nyerni a következőt is, ahhoz neki jó kell, hogy legyen az állóképessége. Állandóan edzeni kell magát. Nem hagyhatja abba, hogy én most akkor egy évig nem edzek. Hát akkor mi lenne vele? Elesne, meg nem nyerne újból olimpiai bajnokságot. Ugye? Ha ilyen dolgokban az embernek mindig edzenie kell magát, napról napra, akkor nekünk, hívő embereknek azt gondoljuk, hogy nem kellene magunkat edzeni a Krisztusban való megerősödésben? Hát mit jelent az, hogy Krisztusban való megerősödésben edzeni magunkat? Kedves testvérek, ez azt jelenti, elmondom, mit jelent. Azt jelenti, hogy valahogy leküzdöm azt, hogy se reggel, se napközbe, se délbe, se este nincs arra idő, mert mindig van valami fontosabb, mint az, hogy az Isten igéjét én elmélyülten, csendben tanulmányozzam. Olvassam. Szívjam magamba. Azt jelenti, hogy nem találok időt arra, hogy Istennel közösségben legyek. Azt jelenti, hogy vasárnapról vasárnapra azt mondom, ó, most ezt a vasárnapot kihagyom. Mert ez van, az van, amaz van. Persze nem arról beszélek, én mi is kihagytuk az elmúlt két vasárnapot, de azért megvolt az okunk, mert a fél család ki volt dőlve. Tehát, kedves testvérek, edzésben tartani lelki értelemben magunkat azt jelenti, hogy amit nekünk Isten mondani akar, üzenni akar, annak én kiteszem magamat. Olvasom az igét, imádságos életet élek, még ha kell hétköznap is elmegyek bibliaórára, vagy imaközösségre, vagy akármire, vagy meghallgatok plusz egy prédikációt, egy biatorbágyit, vagy egy gyülekezetit, vagy egy Cseri Kálmánt, vagy akármilyet, egy Jó Sándort, vagy Vég Tamás bácsit, vagy lehetne sorolni, nagyon sok jó ige hirdető van. És engedném azt, hogy hasson rám, Uram, a te igéd, hasson rám, járjon át, erősíts meg engem a benned való életben és hitben. Eljek, mi mit csinálunk? Így elengedjük magunkat. Néha-néha megjelenünk, és siránkozunk életünk történései és eseményei felett. És aggódunk, és félünk. Olyan jó volt egy nagyon komoly hívő barátnőmmel beszélni a héten. Azt mondja nekem, nem félünk, Nóri, nem félünk. Mert akarva akaratlanul én úgy gondolom, hogy nagyon sok emberben a félelem most urrá lesz. Nem csak azokban, akik ott vannak Ukrajnában, de a szomszédos országok népeinek életében is. Én látom a gyermekeken, látom az iskolába. Beszélgetek egy pedagógussal, és minthogyha azt gondolná az ember, hogy ez csak a gyermekekben kelt félelmet, de hogy csak a gyermekekben kelt félelmet. Egy felnőtt emberben is félelmet kelt. És olyan jó volt hallani a barátnőmtől azt, ettől tudom, hogy nagyon komoly hívő emberek. Azt mondja, Nóri, most kell edzeni magunkat, erősödni az Úrban. Azt mondja, hát mitől félnénk, ha az Úr velünk, ki ellenünk? Jöhet akkor a támadásnak ezernyi nyila, és lehet, hogy jönni fog, de ha az Úr velünk, akkor ki ellenünk? Azt mondja, az Úr kezében vannak a gyermekeim, az Úr kezében van az életünk, a családom, a férjem, én is, minden az Úr kezében van. A hívő embernek ebben kell megerősödnie, hogy nincs magára hagyva, hogy nincs egyedül, hogy Isten nem áll el mellőle, mert itt háború van, hanem megmutatja az ő szeretetét és kegyelmét. De testvérem, rajtad vannak a védőfelszerelések? Rajtad vannak? Tiéd? A megigazulás? Tiéd az üdvösség? tiéd a hit pajzsa. Legyen a mi lábunk felsarúzva békesség evangéliumának hirdetésével, és ez azt jelenti, hogy az evangélium üzenete az mindig békességet munkál a szívben. Békességet munkál az én életemben, és békességet munkál annak az életében, aki hallgatja, de nem csak hallgatja és elengedi, hanem hallgatja és szívébe zárja és befogadja. Annak békességet tud munkálni az életében az Isten beszéde, még a nehéz helyzetekben is. Mert ne legyen kétségünk, és látjuk, hogy vannak nehéz, igen nehéz élethelyzetek. Aztán azt mondja Pál apostol, lépjünk tovább, a harmadik védekező felszerelés után mondja a pajzsot. A Jézus korában kétféle pajzsot használtak, egy kicsi kereket, illetve egy nagyot, egy téglalap alakút, ami szinte az egész testet tudta védeni. És azt mondja, hogy öltsétek magatokra a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Ezt mondja róla. A hit pajzsa mögé most így mondom, magad elé tartod, és te ott vagy mögötte, igaz, már véd téged a páncél, véd téged a sisak, véd téged a sarú, a lábadat, de még adja Isten neked a hit pajzsát is, ami kioltja a gonosznak minden tüzes nyilát, ami reád záporozik. Mert hogy az életben annyi tüzes nyíljön felénk, még háború nélkül is. Háború nélkül is. Hát még a háborúban. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Azt mondja az ő igéje. Jézus azt mondja, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Pál apostol ezt az igét börtönből írja, bilincsek közé verve, és ugye onnan abból a helyzetből írja azt, hogy mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyeresség. Tehát így áll a halálhoz is. Ha meg kell halnom, én tudom, hogy hova megyek. A meghalás nekem nyeresség, mondja Pál apostol. Nagyon kemény igék ezek. A hitről nagyon sok igét és sok mindent lehetne mondani, de talán, kedves testvérek, azért a legfontosabb az legyen, és ezt szögezzük le, hogy azért nem mindegy, hogy kiben és miben hiszel. És azt gondolom, hogy ebben a világban a paletta elég széles, amit kínál az ördög, ezek is tüzes nyilak felénk, és tudni kellene megkülönböztetni, hogy mi az, amit én befogadhatok, és hitem részévé tehetek, és mi az, aminek ellen kell állnom. És rengetegen hisznek a csillagok állásában, a horoszkópban, idegen istenekben, Buddhában. Hát te megmondom őszintén, el voltam egyszer képedve állítólag hívő keresztény emberek. A házasságkötéskor egy olyan helyen kötöttek házasságot, nem voltunk ott előtte, ott volt a szertartás is, ahol mindenhol Buddha szobor volt, de mindenhol. Nem egy, nem kettő, nem három, nem négy, nem számoltam meg, de rengeteg. Hát hogy lehet egy ilyen szentélyben, egy buddhista szentélyben hívő embernek házasságot kötni? Az én fejemben ez megfogalmazódik. Az övékében még nem fogalmazódott meg, de remélem, hogy egyszer megfog. Tehát Krisnában hiszel a kis szeretett kabalátban, amit mindig cipelsz magaddal, mert ha az ott van, az majd segít. Ha elhagyott kétségbe vagy esve, jaj, mi fog történni? Hát addig, amíg ilyen dolgokban hiszünk, szeretett testvérek, hát addig még higgyük el, nem öltöttük magunkra a megigazulás páncélját, nem öltöttük magunkra a hit pajzsát, nem öltöttük magunkra az üdvösség sisakját. Senki és semmi másnak ne higgyél, csak annak az Istennek, aki kijelentette magát Jézus Krisztusban ennek a világnak, és aki az ő igéjét adta nekünk, és azt mondja magáról, hogy aki hisz ő benne, Jézus azt mondja, hogy aki hisz ő benne, az örökké él. Ez a hit pajzsa, ez azt jelenti, hogy komolyan veszem azt, amit Isten mond ezt mondja nekünk. Elég sok üzenete van számunkra. Mennyire ismeritek, kedves testvérek? Mennyire forgatjátok és zárjátok a szívetekbe? Komolyan veszem, amit Isten mond, és elfogadom, amit ő kínál. Egzisztenciálisan és személyesen magamra nézve, tehát komolyan veszem az Isten szavát, és elfogadom azt, amit ő kínál. Ez fog nekem olyan védelmet biztosítani, ami ellen tud állni az ördög minden támadásával, fegyverével, nyilával szemben. És beszél még a sisakról, amelyet én még nem említettem, az üdvösség sisakjáról. Hát a sisakot ugye a fejre tesszük, a fej pedig az a részünk, amivel gondolkodunk. Tehát az ellenségről tudjuk azt, testvérek, hogy ő mindig a gondolkodásunkat akarja összezavarni, hogy össze-vissza gondolkozzunk mindenfelől. Amikor magunkra öltjük az üdvösség sisakját, akkor azt jelenti, hogy el tudok kezdeni gondolkodni úgy, ahogy nekem azt Isten adja, az ő igéjén keresztül. Látást ad nekem, hogy van üdvösségem, hogy lehet üdvösségem a Krisztusban, sőt, üdvbizonyosságot ad az övéinek, hogy senki, semmi, ki nem ragadhatja őket az ő kezéből. Miért? Mert Krisztus a mi védelmezünk, mert Krisztus katonáiként mi mögötte vagyunk, és ő megtartja a mi életünket. Az üdvösség azt jelenti, hogy van Istennek elkészített örök országa, ahová csak azok lépnek be, akik az ő katonái. A hívő embernek lehet tehát üdvbizonyossága, hogy Krisztus az én Uram és megváltom. Nem magamtól vagyok én alkalmas arra, hogy az üdvösséget megnyerjem, hanem az én Uram és az én megváltom, akit megismertem a Szentíráson keresztül, akit felismertem az életemben, hogy megőriz engem az ördög tüzes nyilától, hogy felismerteti velem, kedves testvérek, még a kísértéseket is. Mert tudja, az ördög nagyon jól tudja, hogy kinek mi a gyenge pontja. Mi a gyenge pontod? Hol kell téged támadni? Ott fog támadni, ahol támadható vagy. És mi van velünk akkor, testvérek, ha ezeket nem öltjük magunkra? Ha ezek nem a mi fegyvereink, ezek nincsenek rajtunk, ha itt pizsamába szaladgálunk, hívő emberként, ahelyett, hogy erősítenénk és edzenénk a mi szívünket, lelkünket, gondolatainkat, hogy a Krisztusban legyünk egészen. Mindent az ő kezébe kellene letennünk. Ez egy mindennapi lelki harc. Azt mondja Pál apostol egy helyen, harcoljátok meg a hit szép és nemes harcát, és ragadjátok meg az örök életet, amire elhivattatok. El vagytok hívva, kedves testvérek, tudjátok? És egyetlen egy támadó fegyvert említ Pál apostol, ez pedig a kard, amiről azt mondja, hogy a kard az Istennek beszéde. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, hogy az Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Neki kell majd számot adnunk. Az Isten beszéde ragadja meg a mi életünket. Az Isten beszéde legyen az, ami utolér bennünket. És amikor az Isten beszéde utolér bennünket, így mondom, és sebet ejt a szívünkön, ezt tessenek jól érteni a sebet, de felismerteti velünk elveszett voltunkat és bűneinket, és Istenre való rászorultságunkat, és felismerteti velünk az ő végtelen nagy kegyelmét, felismerteti velünk az ő végtelen nagy hatalmát. Hát úgy tetszett nekem ez a Jeremiás ige, amikor rácsodálkozok, és Áronnak is a prédikációja pár héttel ezelőtt, amikor arra mutat rá egy-egy ige hirdetés, hogy milyen nagy a mi Istenünk. Hogy akinek Istene van, annak az jó helyen van. Nem kell félnie, nem kell aggodalmaskodnia. Leteheti a félelmét és az aggodalmát az Úr elé. Nap mint nap, mert nap mint nap ezeket megharcoljuk. Nagy a mi Istenünk, igen hatalmas. Hát ezekről a lelki fegyverekről beszél nekünk Pál apostol, és azt mondja, hogy öltsük magunkra. És lehet, hogy azt mondod, hát ezzel nem lehet harcolni. Úgy, ahogy a világ harcol, tankokkal, rakétákkal, úgy valóban nem. De Isten másképp vívja az ő harcát, kedves testvérek, és másképp készíti fel az övéit a harcokra. Isten gyermeke pedig Isten oldalán kell, hogy álljon, azokkal a lelki fegyverekkel felruházva, amelyekről ő beszél nekünk. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Legyen jó állóképességetek, legyen megfelelő fegyverzetetek, és tanuljunk meg ébernek maradni mindenkor ebben a világban, ahol lelki szempontból nagy altatás folyik. Isten igéje az egyetlen támadó fegyver, ami bennünket lelki halott állapotunkból föl tud rázni, és megtéréssel tud megajándékozni, és lelki fegyverzetekkel tud bennünket, ami Istenünk, felöltöztetni. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked a te igédet közöttünk. Kérünk téged, hogy életünkben hagyd ne járjunk pizsamásan, hanem legyünk a te jó katonáid, öltsük magukra azokat a fegyvereket, lelki fegyvereket, amelyeket te kínálsz a téged követőknek. Így vívjuk a mi harcainkat, és így imádkozzunk buzgón könyörögve népünkért, buzgón könyörögve ott, ahol fizikai harcok dúlnak, a lelki tusák mellett, Uram, őrizd meg mindannyiunkat a te végtelen kegyelmedből, és erősíts meg bennünket, beléd vetett bizalmunkat, hitünket. A te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki ma is él és uralkodik örökkön örökké. Amen.